la tâche nakam.
Hat óra. Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
€280 milliárd uniós forrás kerülhet veszélybe vasúti tenderek visszavonása miatt, állítja Vitézi Dávid. Drámai a helyzet az Alföldön a csapadék hiány miatt. Medvét láttak Lilafüreden. Köszöntöm Önöket! Önök az Európa Rádió Régió Krónikáját hallják, a szerkesztőtől Kecskés Ákostól. A leköszönő kormány nem hajtja végre az Európai Unió Bíróságának a gyermekvédelmi törvényre vonatkozó ítéletét, mindezt Orbán Viktor miniszterelnök levélben írta meg Sulyog Tamás államfőnek. Indoklása szerint a döntés politikai jellegű és sérti Magyarország szuverenitását, illetve alkotmányos önazonosságát. Vitézi Dávid szerint 280 milliárd forintnyi uniós forrás kerülhet veszélybe vasúti tenderek visszavonása miatt. A döntéseket Lázár János leköszönő miniszter hozta meg az elmúlt napokban. Érintett a Debrecen-Nyíregyháza vasútfejlesztés és a budapesti körvasút több beruházása is. A projektek megvalósítására 3 év állna rendelkezésre. Vitézi szerint a tenderek rossz előkészítése miatt nem érkeztek ajánlatok. Úgy véli, ez jelentős csúszásokat okoz a már tervezett fejlesztésekben. Korábban a HÉV járműbeszerzésénél is hasonló problémák merültek fel. A politikus szerint az elmúlt években leálltak az érdemi vasúti beruházások. Hangsúlyozta azt is, hogy a következő kormány feladata a források megmentése és a fejlesztések újraindítása. Vitézi Dávid a Tisza kormány leendő közlekedési és beruházási minisztere szerint ehhez az állami beruházási rendszer újjáépítésére is szükség lesz. Drámai a helyzet az Alföldön a csapadékhiány miatt. Erről beszélt az Inforádióban Jakab Gusztáv ökológus. A szakember szerint az elmúlt évek vízhiánya idén tovább súlyosbodott. A Tiszántúlon a talajvíz szintje helyenként közel 2 métert csökkent. Ez azt jelenti, hogy a talaj felülről és alulról is egyre jobban kiszárad. A helyzet több szempontból is rosszabb lehet, mint a 2022-es aszály idején. Súlyos ökológiai károk már most láthatók, különösen a kétéltőek állománya omlik össze. Egyes területeken milliószámra pusztulnak el békák és más vízhez kötődő fajok. A növényzet is átalakul, vízhez kötődő fajok tűnhetnek el, erdők pusztulása is megindult. A gyepek hozama csökken, ami a legeltető állattartást is veszélyezteti. A szakértő szerint a megoldás a nagyobb léptékű vízvisszatartás lehet, akár az Alföld jelentős részének elárasztásával. Magyar Péter vízügyi cselekvési terv kidolgozására kérte fel Gajdos Lászlót, a Tisza kormány leendő élő környezetért felelős miniszterét. A döntést a súlyosbodó aszály és az alacsony vízszintek indokolják. A terv rövid és középtávú intézkedéseket tartalmaz majd. A politikus szerint az elmúlt években elmaradt fejlesztések súlyosbították a helyzetet. Azonnali lépésekre van szükség az idei aszály hatásainak mérséklésére. A program része a vízvisszatartás erősítése és új vízügyi beruházások indítása. Kiemelt cél a Tisza és a Duna medrének rendezése, valamint új vizes élőhelyek létrehozása. Fejlesztik az öntözést és növelik a talaj vízmegtartó képességét is. Bevezetnék a szivacsváros szemléletet a városfejlesztésben. A cél a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás és a vízkészletek hosszú távú megőrzése. Magyarországon egyre több épületet károsít a tartós aszály miatti talajkiszáradás. A jelenség az elmúlt 5-6 évben gyorsult fel, és már modern ingatlanokat is érint. A mérések szerint a talaj felső rétegei szinte teljesen elveszítették nedvesség tartalmukat. Egyes helyeken akár 5 méter mélységig is kiszáradt a föld. Az agyagos talaj zsugorodása miatt az épületek alapjai megsüllyednek, falak repedeznek. A szakértők szerint különösen veszélyeztetettek a régebbi épületek, de új házaknál is jelentkeznek károk. A problémát súlyosbítja, hogy a növényzet is elszívja a maradék nedvességet. A statikusokhoz fordulók száma jelentősen megnőtt az utóbbi években. A károk ugyan látványosak lehetnek, de megfelelő beavatkozással az összeomlás megelőzhető. A szakemberek szerint a jövőben az épületek tervezésénél is számolni kell a klímaváltozás hatásaival. A nyaraló övezetekben csökkent az ingatlanok iránti kereslet a koronavírus járvány idején mért rekordhoz képest, közölte az ingatlan.com. Az elemzés szerint a visszaesés több térséget is érintett, de eltérő mértékben. A Balatonparton 2021 és 26 között jelentős, mintegy 59%-os keresletcsökkenést mértek. Éves szinten is visszaesés látszik, mind az északi, mind a déli parton. A Tisza-tó térségében kisebb volt a visszaesés, de ott is mérséklődött az érdeklődés. A Velencei-tó környékén inkább stagnálás figyelhető meg. A Balaton továbbra is a legdrágább hazai nyaraló piac, több mint 1 millió forintos négyzetméter árakkal. A szakértők szerint a magas árak és a megváltozott vásárlói szokások is szerepet játszanak a lassulásban. A piacot most már inkább stabilizálódás, mint gyors áremelkedés jellemzi. A Miskolci Állatkert változatos programokkal készül a Madarak és Fák napjára május 10-én, számolt be róla a minap.hu. A rendezvény 10 és 16 óra között várja a látogatókat természetvédelmi és családi programokkal. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Bükki helyi csoportja madárgyűrűzést tart. Ennek során a látogatók közelebbről is megismerhetik a környék madárvilágát. Az Északerdő ZRT Csanyiki Erdőház erdei iskolája játékos foglalkozásokkal készül az erdők témájában. 13 órától a holló látványetetését is meg lehet nézni. Jó idő esetén 14 órától az emúk fürdetésére is sor kerül. A szervezők célja, hogy közelebb hozzák a természetet és a természetvédelem fontosságát a látogatókhoz. Medvét láttak Lilafüreden a Szent István barlang fölötti Kálvária közelében, számolt be róla egy helyi közösségi bejegyzés alapján a minap.hu. A beszámoló szerint az állat 30-40 méterre tűnt fel a Kálvária ösvénye fölött, az észlelést állítólag be is jelentették. A szemtanú szerint a medve nem mutatott agresszív viselkedést, inkább elfordult és elhagyta a területet. A megfigyelő éppen az 5. stációnál tartózkodott, amikor visszafordult a kirándulásból. A posztban térképet is megosztottak a pontos helyszínről. A kirándulók számára fokozott óvatosságot javasolnak a Bükkben. A Bükki Nemzeti Park szerint a nagy ragadozókra vonatkozó szabályok az egész északi középhegységben érvényesek. Az elmúlt napokban Andokúton és Bogácsnál is történt medveészlelés. Búcsúzik gyülekezetétől Balajti József református lelkipásztor, aki 32 éven át szolgált a Miskolc Felsővárosi Református Egyházközségben, számolt be róla a minap. Szolgálata idején valósult meg a Felsővárosi Református templom felépítése. Nevéhez kötődik a Balázs Győző Református Gimnázium egyházi fenntartásba vétele is. A lelkipásztor korábban Tiszapalkonyán, Kistokajban és Miskolc több gyülekezetében is szolgált. Részt vett a Cantus Firmus énekkar megalapításában, és hosszú ideig héber nyelvet is tanított. A nyugalomba vonulása kapcsán elmondta, hogy úgy érzi, elvégezte a rábízott feladatokat, több időt szeretne családjával, unokáival és kertészkedéssel tölteni. A gyülekezet ugyanakkor továbbra is számít lelkipásztori segítségére. Felvidék egyenlő felföld címmel tartottak előadást a Felvidék házában Miskolcon. A program különlegessége az volt, hogy három zenész egy zenei utazásra hívta a hallgatókat, akik a népzenén keresztül ismerhették meg a Felvidéket. Az előadók sokféle hangszert, zenét és történetet is bemutattak a tájegységgel kapcsolatban. A résztvevők az est végére azt is megérthették, hogy mi a különbség a Felvidék és a Felföld között. Az egyik előadót, Puskó Márton felvidéki népzenészt hallják.
Hát tulajdonképpen ezt a címet úgy találtam ki, hogy van egy régóta fennálló, tulajdonképpen, hát csúnya szóval fogalomzavar, amikor ezt a két fogalmat, a felföldet meg a felvidéket összemossák, ugyanakkor nagyon sokáig nem találtak a felvidék szónak a létjogosultságát tudományos körökben, kutatói körökben. Például ez az egyik célja ennek az előadásnak, hogy erre fényderítsünk. A másik célja az pedig az, hogy ezen területeknek a jellegzetes tájegységeinek a muzsikáját bemutassuk. Egészen a nyugat felvidéktől, a Csallóköztől fogunk haladni, mondhatni a térkép szerint, és az utolsó megálló, ha minden igaz, a Bodrog közben lesz. És ezekről a tájegységekről fogok beszélni, és innen szólaltatom a különböző hangszereket. Hát a felföld az eredetileg egy politikai fogalom, és ugye a trianoni békediktátum értelmében Magyarországtól elszakított területeket értették rajta, amik ugye a mai Szlovákiához tartoznak. Ugyanakkor jelenlegi köznyelvben és egyébként a valamelyest a tudományban is azokat a területeket, magyar lakta területeket értjük alatta, amelyek ma Szlovákiához tartoznak.
Köszönöm a figyelmet! Az Európa Rádió régió krónikáját Kecskés Ákostól hallották.
Tiszán innen és Tiszán túl. Régió krónika. Az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.
Követhetnénk néma árnyékként, és elboríthatná a környezetét. Ez a rózsa nem akarja, hogy más is lásson, hogyan éli az életét. Neki a sajátja épp elég. Ez a rózsa nem akar szemnek látszani, mint amilyen a valóság. Nekem is elég volna csak rá figyelni, és akkor nem látnám, hogy a világ a bőréből hogyan bújik ki. Ez a rózsa nem akarja, hogy más is lásson, hogyan éli az életét. Neki a sajátja épp elég. Ez a rózsa nem akar szemnek látszani, milyen a valóság, mert ő elfogadja magát. Ez a rózsa nem akarja, hogy más is lásson, hogyan éli az életét. Neki a sajátja épp elég. Ez a rózsa nem akar szemnek látszani, mint amilyen a valóság.
Napindító. Az Európa Rádió magazin műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
Jó napot kívánok, Hornyák Zoltán vagyok, Önök az Európa Rádió műsorát hallják, 2026. május 4-e hétfő reggel van. A meteorológusok szerint nagyrészt derült, napos idő várható, csak fátyol felhők lehetnek az égen, csapadék nem lesz. A délies szél a nyugati ország részben több felé megélénkül, északnyugaton helyenként meg is erősödhet. Hajnalra zömmel 3 és 10 fok közé hűl le a levegő, a fagyzugokban előfordulhatnak ez alatti értékek is. Délutánra általában 23-28 fok közé emelkedik a hőmérséklet. És akkor a tartalomból. A modern élelmiszerrendszer egyik legnagyobb ellentmondása, hogy miközben bolygónkon több tízezer ehető növényfaj létezik, étrendünk döntő részét mindössze néhány adja. A mezőgazdaság történetében az emberiség körülbelül 6-7 ezer növényfajt használt élelmiszerként, míg ma kevesebb mint 200 játszik számottevő szerepet a globális termelésben. Még szembetűnőbb, hogy a világ összes növénytermesztésének 66%-át mindössze 9 faj képezi. Ez a koncentráció, Szira Fruzsina biológus, az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet vezető kutatója szerint komoly kockázatot hordoz, különösen változó klímájú világunkban, ezért is jelentős a Nemzeti Biodiverzitás és Génmegőrzési Központ, valamint az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet új mintaprogramja, aminek keretében idén 50 génbanki gabonatételt vizsgálnak közösen. Ennyit előjáróban, kérem, tartsanak velünk!
Do you feel him in your heartbeat, even when you're running? You try to drown him out with your life, but you still hear him calling. With a voice you never heard, but it sounds like home, home. You try to shut it out, but you feel it in your bones, and it won't leave you alone. His love is inescapable, his presence is unshakable. Right now you don't believe it's true, a better day is coming. Now they're bouncing off the ceiling. They took your world away when you trusted him for healing. He's no stranger to your heartbreak. He knows how it feels to lose. Oh, from the garden to the cross, he's been chasing after you. He's chasing after you. His love is inescapable, his presence is unshakable. Right now you don't believe it's true, a better day is coming. And you don't need another place to hide, he'll find you in your darkest night. His love is holding. Dark enough, your pit isn't deep enough, your lie isn't loud enough to keep him away from you. The Father made the way for you, the Son killed the grave for you. Let his spirit.
stop around and now. You don't have to have it figured out. All you need to do is turn around, and the Father will come running.
Nem csak kenyérrel él az ember. Napi ige a református bibliaolvasó kalauz alapján.
Áldás békességet kívánok sok szeretettel. Dobos Ágoston, Békés Szent Andrási református lelkész vagyok. Öröm számomra, hogy az Európa Rádió hallgatóinak Isten igéjét közvetíthetem a mai napra rendelt bibliaolvasó kalauz szerinti igével. Hadd üdvözöljek ugyanakkor mindenkit az ősi apostoli köszöntéssel is. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Olvasom Pál apostolnak a Róma beliekhez írott leveléből a 7. rész 7-től 13. verséig terjedő ige szakaszát. Mit mondjunk tehát? A törvény bűn? Szó sincs róla. Viszont a bűnt nem ismerném, ha nem ismertem volna meg a törvény által, és a kívánságot sem ismerném, ha a törvény nem mondaná, ne kívánd. De a bűn a parancsolattól ösztönzést kapott, és felszított bennem mindenféle kívánságot. Mert a törvény nélkül halott a bűn. Én pedig a törvény nélkül éltem valamikor. Amikor azonban jött a parancsolat, életre kelt a bűn. Én pedig meghaltam, és kitűnt, hogy éppen az életre adott parancsolat lett halálommá. Mert a bűn, miután ösztönzést kapott a parancsolattól, megcsalt engem, és megölt általa. A törvény tehát szent, a parancsolat is szent, igaz és jó. Akkor a jó lett halálommá? Szó sincs róla. Ellenben a bűn, hogy meglássék a bűn, mi volta, a jó által hoz rám halált. Így a bűn fokozott mértékben lesz bűnné a parancsolat által. Eddig olvastam Isten igéjét. Szükséges, hogy ne csak fizikai táplálékkal erősítsük magunk, hanem lelki táplálékkal, a legcsodálatosabb és legjobb lelki táplálék pedig Isten ígéje. Az felolvasott ige szakaszra azt mondhatnánk, hogy hát ez eléggé tömény táplálék, kemény eledel, minden részletére nehéz is most egy rövid áhítatban kitérni. Egy verset hadd emeljek ki, a 12. verset. A törvény tehát szent, a parancsolat is szent, igaz és jó. Erre figyeljünk most egy kicsit jobban. Milyen törvényről van itt szó ebben a felolvasott igében? Hát sokféle törvénnyel vagyunk körülvéve, mindenféle szabályokkal, néha elegünk is van belőle, mert már nem is lehet követni, hogy hányféle szabály és szabályrendelet és elvárás nehezedik ránk. Ugyanakkor vannak jó törvények, amelyekért hálásak vagyunk. Itt a Bibliában Pál apostol római levélben most kifejezetten Isten törvényéről ír, amelynek a központja a 10 parancsolat, ennek a summája a szeretet kettős nagy parancsolata, és ugyanakkor ki van bontva ez a 10 parancsolat ugye Mózes könyveiben sokféleképpen. Ez ránk is érvényes. A 10 parancsolat ránk is érvényes, és milyen jó, hogy Isten nem egy bonyolult parancsolat, rendelkezés, hálózatot, rendszert adott nekünk, hanem egy könnyen követhető, csodálatos, jó használati utasítást, eligazítást az élethez. Mennyivel bonyolultabb még egy kressz tanfolyam is. De vajon, hadd kérdezzem meg, hogy ismered a 10 parancsolatot? Ha azt mondja a Szentírás, Pál apostol, hogy a törvény szent, jó és igaz, akkor igaz ez a te életedre nézve is? Ezt az igaz, szent és jó 10 parancsolatot el tudnád könnyedén mondani? Ha nem, akkor kérlek szépen, hogy tartsál egy kis biblia tanulmányozást Mózes második könyvében, a 20. részben olvasható, és idézd fel, könnyen megjegyezhető, hogyha két kőtáblára gondolunk, az Isten szeretet kőtáblájára, hogyan szeressük az Istent, és az ember szeretet kőtáblájára, így már könnyebb eligazodni a parancsolatokban. Fontos ugyanakkor, hogy A jézusi összefoglalást is, amelyet az Ószövetségből kiemelt, azt is szem előtt tartsuk. Az ószövetségi első kőtáblának az összefoglalása így hangzik: szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, lelkedből, elmédből és erődből. A második kőtábla összefoglalása pedig így hangzik: szeresd fele barátodat, mint magadat. Szükséges, hogy először is megismerjük Isten törvényét, ha valóban azt mondja Pál apostol, hogy szent, igaz és jó, már pedig így is van. A megismerésen túl ugyanakkor szükséges helyre tennünk is a törvényt. Nagyon sok ember úgy gondolkozik, hogy ha ezt megtartjuk, vagy legalábbis nagy százalékban megtartjuk, akkor Istennél kedvesek vagyunk, és akkor hát reménykedhetünk a mennyországba való bejutásban, akkor milyen az örök élet. A Szentírás ugyanakkor ennél jobbat mond. Egy kicsit lesújtó a bevezetés, mivel sem mindenki vétkezett, és hiába van az Isten dicsőségének, senki nem tudja Isten törvényét tökéletesen beteljesíteni, hiszen nem felszínes teljesítésről van szó, hanem olyan radikális teljesítésről, amire Jézus tanított, aki azt mondta például, hogy nem csak az az ölés, hogyha másiknak a biológia életét egy fegyverrel megszüntetjük, hanem ha valaki haragszik az ő atya fiára, már vétkezett ellene. Ez is az ölés kategóriájába tartozik. Sőt, ha már olyan szavakat mondunk, ami destruktív, ami leépíti a személyiségét, ez is ugyanúgy az ölés kategóriájába tartozik. Na most, ha így tovább mennénk minden parancsolatnál ezzel a radikalizálódással, akkor azt mondhatnánk, hogy hát mindenki a halálra méltó, ítéletre méltó, senki nem juthat a mennyországba, senki nem lehet kedves Isten előtt, viszont Isten adott egy csodálatos lehetőséget, és aki viszont mindent tökéletesen megtett és teljesített, a törvény betöltötte, Jézus Krisztust engesztelő áldozatként adta. Ő a kereszten meghalt a mi bűneinkért. Te sem tudod megtartani a 10 parancsolatot, kedves hallgatón, de milyen csodálatos, hogy az Úr Jézus viszont megtartotta, és példát adott, és ugyanakkor Isten azt mondta, hogy ha elhiszed, hogy mégis Jézus Krisztus a te bűneidért elégtételt adott, akkor Isten örök életet és bűnbocsánatot ad nekem is, neked is, minden benne hívőnek. A törvény tehát úgy tehető helyre, hogyha arra gondolunk, hogy ez Krisztushoz vezető mester, mert felismerjük, hogy valóban nekünk szükségünk van bűnbocsánatra, és szükségünk van egy mentő megoldásra, és köszönjük, hogy ezt Krisztusban megkaphattuk. Ugyanakkor fékező erő is a törvény, hiszen féken tart bennünket, hogy ne kövessük a rosszat, de egyfajta ösztönzés is, egy ösztöke is, hogy még jobban Istennek tetsző életet éljünk. A megtartására kell tehát törekedni, így tehetjük helyre a törvényt, és így bátorítok mindenkit, hogy ezzel a hála érzéssel, hogy Isten megbocsátott nekünk, örök életet készített, ezzel a hála érzéssel törekedjünk mindannyian arra, hogy odafigyeljünk Isten jó parancsolatára, töltsük be a szeretet kettős nagy parancsát, és figyeljünk oda a részletekre is, hogy tiszteljük szüleinket, hogy az életet ne romboljuk, hanem védjük, törekedjünk a tiszta családi és házas életre, és így sorolhatnám, ugyanakkor az ószövetségi első kőtábla tartalmára is figyeljünk oda, és szenteljük meg a nyugalom napját, és csak Istent imádjuk, és az ő nevét hiába ne vegyük föl, viszont értelmesen, Isten dicsérettel, bizonságtétellel pedig mondjuk ki minél többször. És így valljuk, hogy valóban a törvény szent, igaz és jó. Adjunk ezért hálát most befejezésül imádságban. Köszönjük Istenünk ezt a csodálatos jó törvényt, amit adtál nekünk, add, hogy jól használjuk az Úr Jézus Krisztus által. Amen.
Igéi gondolatokat hallottak a református bibliaolvasó kalauz alapján. Mert nem csak kenyérrel él az ember.
My shepherd, I shall not want. He makes me to lie down in green pastures. He leads me by the still waters. He restores my soul. And for his name's sake, he leads me in the paths of righteousness. He
Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. For you are with me, your rod and your staff, they comfort me. You prepare a table before me in the presence of mine enemies.
Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Nyilvánosságra kerültek az Orbán kormány által 2024 tavaszán felvett kínai hitel részletei. Az 1 milliárd eurós, akkori árfolyamon mintegy 400 milliárd forintos kölcsön kondíciói éveken át nem voltak ismertek. A hitelt három kínai állami pénzintézet biztosította, elsősorban infrastrukturális és energetikai fejlesztések finanszírozására. A hitel több mint 10%-kal növelte meg a magyar államadóság deviza részét, és 1000 milliárd forint fölé emelte az ország Kínával szembeni tartozását. Az államadóság kezelő központ közérdekű adatigénylés nyomán elárulta, hogy a hitelt változó kamatozással jelenleg összesen mintegy 3,9%-on vette fel az állam, és 2027-ben egy összegben kell visszafizetni. Az egyszeri díjak összesen 8 millió eurót, vagyis több mint 3 milliárd forintot tesznek ki. A szerződés teljes szövegét az államadóságkezelő központ továbbra sem hajlandó kiadni. Kormánybiztosként dolgozik majd Radnai Márk és Rost Andrea, ezt Magyar Péter leendő miniszterelnök, a Tiszapárt vezetője jelentette be. Radnai Márk a működő és emberséges Magyarországért felelős kormánybiztos lesz. Feladata a működő és emberséges Magyarország intézet létrehozásának segítése. Az intézet célja a társadalmi párbeszéd erősítése és a döntéshozatal szakmai támogatása. A szervezet elemzésekkel és javaslatokkal segíti majd a kormány munkáját. Rost Andrea a magyar zenekultúráért felelős kormánybiztosként kapott megbízást. Feladata a zenei nevelés erősítése és a tehetségek támogatása lesz. A cél, hogy a magyar előadó művészek itthon és nemzetközi szinten is lehetőségekhez jussanak. Magyar Péter szerint a társadalmi részvétel erősítése a kormányzás alapfeltétele. Az új intézet ezt a munkát segíti majd szakmai és társadalmi bevonással. Magyar Péter bejelentette, hogy a Sükösdi Sugó Tambura zenekar is részt vesz az országgyűlés alakuló ülésén. Az eseményt május 9-én tartják a parlamentben. A lendő miniszterelnök szerint az eskütétel után több nemzeti és európai himnusz is felcsendül. Ezt követően a tambura zenekar előadásában népzenei művek hangzanak el. Az alakuló ülés 10 órakor kezdődik, a miniszterelnök megválasztása délután várható. A parlament eseményeit a Kossuth téren kivetítőkön is követni lehet. Az ülés után rendszerváltó ünnepséget is tartanak a téren. Magyar Péter beszédet mond az ünnepségen a megjelentek előtt. A részletekről és pontos időpontokról később adnak tájékoztatást. Dolgozóbarát törvényeket fognak követelni a szakszervezetek az új kormánytól, mondta a Magyar Szakszervezeti Szövetség elnöke május 1-i rendezvényükön. Zlati Róbert közölte, partnerként akarnak tárgyalni, olyan országot szeretnének, ahol a munka nem kiszolgáltatottság, hanem biztonság, ahol a dolgozó nem eszköz, hanem érték. Kiemelte, sokan kemény munka mellett is bizonytalanságban élnek, ami elfogadhatatlan. Úgy fogalmazott, a gazdasági nehézségek árát nem a munkavállalóknak kell megfizetniük. A SZEF elnöke bírálta, hogy a leendő kormány képviselői nem vettek részt a majálison. A rendezvényen Karácsony Gergely főpolgármester is felszólalt, fontos feladatnak nevezte az érdekegyeztetés helyreállítását és új sztrájk törvény megalkotását. Emellett a túlóra szabályok módosítását és a munkavállalók védelmét sürgette. A szakszervezetek reménnyel, de kérdésekkel várják az új kormány megalakulását. Magyarországon egyre több épületet károsít a tartós aszály miatti talajkiszáradás. A jelenség az elmúlt 5-6 évben gyorsult fel, és már modern ingatlanokat is érint. A mérések szerint a talaj felső rétegei szinte teljesen elveszítették nedvességtartalmukat. Egyes helyeken akár 5 méter mélységig is kiszáradt a föld. Az agyagos talaj zsugorodása miatt az épületek alapjai megsüllyednek, falak repedeznek. A szakértők szerint különösen veszélyeztetettek a régebbi épületek, de új házaknál is jelentkeznek károk. A problémát súlyosbítja, hogy a növényzet is elszívja a maradék nedvességet. A statikusokhoz fordulók száma jelentősen megnőtt az utóbbi években. A károk ugyan látványosak lehetnek, de megfelelő beavatkozással az összeomlás megelőzhető. A szakemberek szerint a jövőben az épületek tervezésénél is számolni kell a klímaváltozás hatásaival.
Az Európa Rádió híreit hallották. Műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
Kedves hallgatóink, a modern élelmiszerrendszer egyik legnagyobb ellentmondása, hogy miközben bolygónkon több tízezer ehető növényfaj létezik, étrendünk döntő részét mindössze néhány adja. A mezőgazdaság történetében az emberiség körülbelül 6-7 ezer növényfajt használt élelmiszerként, míg ma kevesebb, mint 200 játszik számottevő szerepet a globális termelésben. Még szembetűnőbb, hogy a világ összes növénytermesztésének 66%-át mindössze 9 faj képezi. Ez a koncentráció Sziraf Ruzsina biológus, az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet vezető kutatója szerint komoly kockázatot hordoz, különösen változó klímájú világunkban, ezért is jelentős a Nemzeti Biodiverzitás és Génmegőrzési Központ, valamint az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet új mintaprogramja, aminek keretében idén 50 génbanki gabonatételt vizsgálnak közösen. A riporter Balázs Alexandra.
Talán érdemes néhány számmal kezdeni azt, hogy hogyan jutottunk tulajdonképpen idáig. Nagyjából olyan 350 ezerre tehető a virágos növények száma, és ebből olyan 30 ezer az ehető növényfaj, és körülbelül az emberiség története során olyan 7000 növényfaj, amelyet valaha élelmiszer célból termesztésbe vontak. És jelenleg ebből olyan 160-at termesztünk nagyüzemi mezőgazdasági területeken, ez egy 2019-es adat. És talán ami még ennél is megdöbbentőbb, hogy a mezőgazdasági területeknek a felén világszerte összesen 4 növényt termesztünk. Ugye ez a szója, a kukorica, a rizs és a búza. És Magyarországon is tulajdonképpen teljesen hasonló a helyzet. Itt ugye a búza, az őszi búza, a kukorica, a napraforgó és az árpa, az a 4 növény, amelyet a mezőgazdasági területeink felén termesztünk. Tehát ugye Magyarországon 5 millió hektár a mezőgazdasági terület, és ugye ennek a fele 2,5 millió hektár, ezen búza, kukorica, napraforgó és árpát termesztünk. Ugye ez az élelmiszer termelésnek a 75%-áért felelős, nagyjából ebbe már 9-12 növényfaj tartozik, de ez még mindig egy nagyon-nagyon kicsi szám ahhoz képest, hogy 2000 körül van a termesztésbe vont élelmiszer célú növényfajok száma. És ugye ennek van egy rendkívül nagy veszélye, ugyanis ha ilyen kevés növényfajt termesztünk ilyen nagy területen, akkor a változó időjárási körülmények között, vagy bármilyen egyéb váratlan esemény esetén, ugye ezek a növények nagyon hasonlóan reagálnak ezekre a körülményekre, tehát nincs meg az a változatosság, ami megadhatja azt a biztonságot, hogyha történik valami, akkor van olyan növényfaj, amihez tudunk nyúlni, hiszen a legtöbb a területek felén ezt a 4 növényfajt termesztjük, úgyhogy ez nagyon sok veszélyt rejt magában az élelmiszerellátás szempontjából is, és ezért fontos igazából az, hogy ugye a biodiverzitás, vagy a növények sokféleség, ezen belül is ugye a termesztett növények sokféleségét növeljük, hiszen ez egy nagyobb ellátási biztonságot nyújt egyrészt, másrészt meg ugye számtalan olyan növény van, amely nagyon finom, tehát élvezeti érték és tápérték szempontjából sem elhanyagolható, és az egészséges étkezés szempontjából is nagyon fontos lenne, hogy minél több növényfajt fogyasztunk.
De ennek egyébként mi az oka, hogy a világ összes növénytermesztésének 66%-át mindössze 9 faj adja? Tehát, hogy ezek a növényfajok termeszthetők a legintenzívebben, leggyorsabban, legnagyobb mennyiségben, tehát ezek adják a legnagyobb hozamot, vagy egyszerűen elfelejtettük, hogy mennyi növény van, ami ehető és egyébként jól termeszthető, csak lehet, hogy kicsit több időt igényel, vagy több ráfordítást.
Igen, tehát ugye alapvetően ennek oka az iparszerű mezőgazdaság, amely ugye monokultúrára épül, hatalmas területeken egyetlen növényfaj, gyakran egyetlen fajtáját termesztik. Ez összefügg azzal, hogy a mezőgazdaság nagyban gépesített, és az elsődleges szempont a mezőgazdasági termelés oldaláról még mindig ugye az, hogy rövid távon minél nagyobb hozamot tudjunk egy adott területről betakarítani. Tehát a minőség ilyen szempontból nem épül be a mezőgazdaságba. Ez alapvetően egy üzleti tevékenység, és kisebbségben vannak azok a szereplők, akik a minőséget részesítik előnyben. Úgyhogy ez alapvetően az iparszerű mezőgazdaság és a jelenlegi mezőgazdasági gyakorlatok következménye.
Ugye látjuk a változó klímát, látjuk a hatásait, az egyre gyakoribb asszályokat, hőhullámokat, szélsőséges csapadékeloszlást, és ugye ezt már most Magyarországon is látjuk, nem csak világszerte, hogy bizonyos növényeket lehet, hogy el kell felejteni. Tehát ha ezt az utat folytatja Magyarország, hogy nem oldja meg a vízpótlást, akkor például a kukorica termesztést az ország bizonyos tájain el kell felejteni. Elindult már Magyarországon is az, hogy a biológiai sokféleség felé megy el, pontosan a bizonytalan környezet miatt?
Én azt gondolom, hogy van egy olyan réteg a mezőgazdasági termelők között, aki már felismerte ezt a problémát, és próbál új lehetőségeket keresni. Nyilván ez gazdaságszerkezettel, mezőgazdasági termesztési technológiával is összefügg, de azért itt kiemelném a biogazdálkodók szerepét, akik korábban is nem a nagyüzemi mezőgazdasági technológiában használt gyakorlatokat, tehát hogy a műtrágya használat és szintetikus növényvédőszerek nélkül termesztettek, tehát hogy van az a réteg, nem csak a biogazdálkodók, de azt gondolom, hogy egyre népesebb réteg, aki igenis felismeri ezt a problémát, és próbálja diverzifikálni a vetés szerkezetet is, de ehhez ugye nyilván arra is szükség van, hogy ezeket a termékeket el lehessen adni, és a fogyasztók is ismerjék, és tisztában legyenek azzal, hogy attól függően, hogy a boltok polcairól milyen termékeket vesznek le, azzal ők is hatást tudnak gyakorolni arra, hogy milyen növényeket termesztünk, és emiatt is érdemes olyan növényfajokból készült termékeket keresni, vagy megkóstolni, amelyek mondjuk a négy nagy növényen kívül jelennek meg.
Itt jönnek be a régi gabonák, amik esélyesek lehetnek?
Igen, itt jönnek be a régi gabonák, vagy ősgabonák. Ezt a fogalmat ugye kétféleképpen is lehet értelmezni. Ugye azért a kalászosok közül ugye az őszi búza a legismertebb és a legnagyobb arányban termesztett búzafajunk, és a régi fajták vagy ősgabonák kapcsán ugye szóba jönnek rögtön a régi fajták vagy tájfajták, amelyek a kevésbé intenzív mezőgazdasági termelés esetén használták őket. Ugye ezek általában magasabb szárú gabonák, és a termés mennyiségük sem éri el a mai intenzív fajták termés mennyiségét. Ugye ez az egyik olvasat, a másik pedig, hogy a kalászosok fajta választékát is lehet szélesíteni, tehát nem csak őszi búzából vagy durumbúzából készült termékeket érdemes fogyasztani vagy termeszteni, hanem ugye itt megjelenik az alakor, a tönke és a tönköly, az úgynevezett fejvás gabonák, amelyek részben azért is szorultak ki a köztermesztésből, mert egyrészt kevesebbet teremnek, másrészt pedig egy pejvalevél védi a szemet, amely egy plusz feldolgozási lépést, a hántolást igényel, és emiatt ugye ez egy kicsit macerásabb feldolgozást igényelt, és ezért tulajdonképpen a csupaszemű gabonák kiszorították a pejvás gabonákat. De most valóban elérkezett az idő, amikor azt gondolom az alakkor esetében már nagyon sok fogyasztó tudja, hogy miről van szó, de ott van még a tönke, mint pejvás gabona, amely szintén érdemes kipróbálni, akár termesztés, akár fogyasztás oldaláról.
De azért, mert lehet, hogy a jó adottságú termőhelyeken alacsonyabb a terméshozamuk, viszont kedvezőtlenebb talajokon is jól lehet termeszteni, extenzív körülmények között is termeszthetők, és még ráadásul növényvédő szert sem igényelnek igazából.
Igen, ez valóban így van, ez különösen jellemző a pejvás gabonákra. Ezért is különösen népszerűek a biogazdálkodók körében, hiszen nem szükséges sem műtrágya utánpótlás, sem szintetikus növényvédőszer védelem a termesztés során.
A klímaváltozás hozta elő azt egyébként, hogy egyre inkább a Nemzeti Biodiverzitás és Génmegőrzési Központban őrzött ősgabona tájfajták, illetve a régi magyar gabonafajták iránt kezdett erősödni az érdeklődés? Tehát, hogy eddig miért nem használtuk őket, ha egyszer ott vannak a génbankban?
Én azt gondolom, hogy egy jó pár éve, sőt évtizede elindult egy új tendencia, amikor egyrészt valóban láthatóvá váltak a klímaváltozás jelei, és sok gazda szembesült ezzel. Másrészt megjelent egy minőségi szemlélet is a gabonafogyasztás, vagy a kenyérfogyasztás kapcsán, és emiatt egyre több fogyasztó is keresi az olyan termékeket, amelyek valamilyen szempontból különlegesek, és megkülönböztethetőek a többi kenyértől. És ez a fajta változatosság, vagy minőség iránti igény is megnövelte azt, hogy a gazdálkodók is keressék azokat a fajtákat, amelyek ezt a változatosságot alapanyag szinten képesek biztosítani.
Meg gondolom, az emberek egészségi állapota is belejátszott ebbe, mert ha jól tudom, az alakorból és a tönkéből készült kenyeret is ehetik azok, akik valamilyen allergiával küzdenek.
Ez nem teljesen van így, ugyanis minden búzaféle tartalmaz glutén, tehát a cöliákiások vagy egyéb búzaallergiában szenvedők ugyanúgy nem fogyaszthatják ezeket a pejvás gabonákat, tehát ebben nincs különbség. Abban igen, hogy a glutén szerkezete ezeknek a gabonáknak eltérő, és megfelelő feldolgozási körülmények után, gondolok itt a hosszú fermentálásra vagy a kovászolásra, ezek a alapvetően nehezen emészthető búzafehérjék könnyebben emészthetővé válnak. Úgyhogy ilyen szempontból, akinek valamilyen emésztőszervi problémája van, de ez nem cöliákia vagy nem búzaallergia, az igenis tapasztalhat olyat, hogy ezek számára könnyebben fogyaszthatók, vagy nem okoznak esetleg puffadást, úgyhogy ilyen szempontból igen lehet különbség a gabonafajok között. Azonban itt ugye ez is fajta függő, és a feldolgozás az egy nagyon fontos szempont, hogy hogyan került tulajdonképpen az asztalunkra az a gabona, milyen formában.
Tehát lehet egyébként akkor azt mondani, hogy a génbankban őrzött magok, tehát például gabonafajták, azok a jövő lehetőségei?
Igen, én azt gondolom, hogy a termésbiztonság növeléséhez mindenképp szükség van arra, hogy sokkal több növényfajt és sokkal nagyobb genetikai változatossággal rendelkező fajtákat termesszünk, aminek a forrásai alapvetően a génbank és a génbankok, úgyhogy igen, ezeknek azt gondolom, hogy mindenképp a jelenleginél nagyobb szerepet kellene kapjanak a mezőgazdasági termelésben.
Kedves hallgatóink, Szira Fruzsinával, az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet vezető kutatójával Balázs Alexandra beszélgetett.
Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
Kedves hallgatóink, köszönöm figyelmüket, programunkat a hírek után a Kontinentális Reggeli című magazinunkkal folytatjuk. További kellemes szórakozást kívánok!
Napindító. Hírek, információk, érdekességek. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.
Ez a föld megjelöl, meg is a legelől, megyek én, nagy a fény az elején. Ez a két deci körte a szívemen ül, de a szívtelenül megyek én az idén.
Ez a föld megjelő, meg is öllegelő, megyek én. Sok a szúnyog az idén.
Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.